Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid, a stúdióban pedig Weber Gábor, a Magyar Formula 1-es közvetítés kommentátora. Szervusz Gábor!
Szia Dávid!
Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. A célegyenes következő szűk fél órájában a Formula 1-es idény nagyjából első feléről lesz szó. 21-ből 10 futamon vagyunk túl, ebből 7-et Lewis Hamilton behúzott. Akik a szezon előtt nem ráfogadtak, bizakodhatnak-e még, hogy a pénzüket valaha viszont látják?
Nem hiszem. Ez a tipikus a nehéz szülés esete, vagy ha kellett volna évelején fogadnom, akkor azért lettem a nehéz helyzetben, mert ugye a téli szezon, a téli tesztek azt mutatták, hogy a Ferrari nagyon erős, sőt erősebb, mint a Mercedes. A Mercedesnek voltak is problémái, aztán persze a második tesztre jött egy nagyon átalakított autó, mint kiderült utólag, hogy utóbb az volt a végleges autó, vagy az volt az autó, amire aerodinamikailag építettek. Az első heti az egy inkább egy ilyen mechanikai alap volt, vagy mechanikus alap volt, de hogy ezt akkor mi nem láttuk. És a többiek se láttak egymás kártyájába, egymás pakliaiba, úgyhogy azért lett volna nehéz, egyébként még vicces is, mert hogy felhozod a fogadás dolgot, mert megnéztem az éveleje előtt, hogy a téli tesztek után milyen odcok voltak. És képzeld el, hogy várható módon a Ferrari-nak voltak a legalacsonyabbak az odcai, a Mercedes-e valami a magasabbak, a Red Bull természetesen jóval, most a konstruktori bajnoki címről beszélek, de ugyanez volt a helyzet egyéniben is, hogy Vettel bajnoki címért a legkevesebbet, Hamiltoné többet arányaiban, úgyhogy aki akkor bízott a Mercedesben és Hamiltonban, az egész jó szorzók mellett fogadhatott arra, ami most már teljesen biztos pénznek tűnik, pedig csak július közepe van.
Hát, hogy 100 pont a különbség Lewis Hamilton és Sebastian Vettel között, ez mondjuk ki, hogy elképzelhetetlenül sok, tehát fordítva is sok, mindenhogyan sok.
Ez a behozhatatlan kategória, tehát ez tényleg pofozgathatnánk bármerre, hogy a hátrálevő 11 futamra azt mondjuk, hogy még van benne matematikai esély, de
hát pontosan
tudjuk, hogy milyen a matematikai esély. Usain Bolt is elesett 80 méternél, és akkor lehet, hogy megverem 14 másodperc alatt is, de hogy ennek semmi, tehát nagyon nagy reális lehetősége ennek nincs. Még annak is kevés az esély, hogy a 39 pont, amivel Bottas van lemaradva Hamiltonnal szemben, hogy a csapaton belül ilyen Mercedes, nem mondom, hogy hegemóniánál, meg dominanciánál, mert nem minden futamon láttuk ezt, de azért erőteljes Mercedes előnyről, vagy ilyen érezhető fél lépés előnyről beszélünk, ami persze adott futamonként majdnem a egálba visszajön, de ez mindig olyan körülmények kellenek, akár környezeti, akár pálya elhelyezkedése szempontjából, ami azért nagy átlagot tekintve nem mindig van meg.
Kijelenthető, hogy Hamilton a legjobb pilóta a jelenlegi mezőnyben?
A legsikeresebb, a legeredményesebb és a legjobb autóban ül. Tehát ilyen szempontból igaz, hogy ha csak összteljesítményt nézzük, akkor Verstappennel és ebben Christian Hornernek igazat adok, mert ezt magam is így gondolom, hogy Verstappennel kell összehasonlítanunk, összevetnünk. Hogyha a kettőjük teljesítményét nézzük az elmúlt időszakban, akkor meg az elmúlt egy évben mondjuk, akkor meg azért nehéz az összehasonlítás, mert másért küzdenek, más a végcél. Hamilton a világban címért megy, Verstappennek nincs erre lehetősége a technikai háttere miatt. De azt gondolom, hogy ennél többet ebből a Red Bullból nem lehet neki hozni az elmúlt egy évben, amit Verstappen megtett. És ha innen nézzük, akkor ott van egy maximális teljesítmény, egy 100%, és a kérdés az, hogy Hamilton mennyire van 100%-hoz közel, 100%-on van-e, 98-on, 95-ön magához képest, de sokszor azért nehéz eldönteni, mert amikor tényleg nagyon erős Mercedes hétvége van, lásd ezt a Silverstone-t. Akkor tulajdonképpen a kerékcseréket követően, illetve a biztonsági autós fázis kerékcseréjét követően tulajdonképpen már nyerve volt a futam. Ott nem is kellett megizadni, tehát nem is volt arra kényszerítve, amire Verstappen minden hétvégén rá van kényszerítve, hogy körről körre minden egyes etapnál tökéletesen a maximumot hozza, hogy eléri ezeket a dobogókat, vagy néha azokat a győzelmeket, amiket elragad.
Az utolsó pontért kellett megizzadnia, amellyel egy pontot elvett Valtteri Bottastól is, mert ugye használt kemény keverékű gumikon nagyon kevesen fogadtak volna arra, hogy övé lesz a leggyorsabb kör, holott Valtteri Bottas néhány kört próbálkozhatott is lágykeverékű gumin a futam hajrájában.
Pont ezért mondom azt, hogy nem tudom eldönteni, hogy 95-96 vagy 98% közel van Hamilton a 100-hoz. Tehát amikor szüksége van rá, elő tudja húzni a nyulat a cilinderből. És pontosan ezek azok. Egyrészt ezek mutatják a Mercedes erősségét, erejét és még mindig a fölényét egy-egy adott pillanatban, amit addig nem is feltétlen látunk, de amikor tudnak reagálni, akkor még használt gumikon is van egy-egy ilyen kör. Hamilton is van annyira összeszedett, hogy ezeket a köröket össze tudja rakni. Ezek a körök azért nem maguktól jönnek. Tehát amikor a saját csapattársad frissebb és két keveréke jobban tapadó gumiával futott körét kell megverned, azért ez nem magától értetődő, még akkor is, ha végül 37 ezreddel, ha jól emlik, meg tudta dönteni. De hogy ennek nem úgy indul neki az ember, hogy na hát akkor most, ha nagyon akarom, akkor meg lesz. Tehát ez a nagy valószínűséggel inkább a veszett felszínje le, és mégis össze tudott rakni az utolsó körben egy olyan kört, amire már senki, én magam sem gondoltam közvetítés közben, hogy ennek neki megy, vagy megpróbálja. Ami ez az egy pont, nem az egy pont a fájdalmas ebben, mert az kettőjük viszonylatában egyik, mint kettő, mert Bottastól mínusz egy, és plusz Hamiltonnál. Tehát ilyen olvasata is van a dolognak, és amikor egymástól veszik el a bónuszpontokat, akkor ez a világbajnoki címért folytatott küzdelemmel azért mindig kettesével számolandó, de ez inkább egy fricska, ez inkább egy ilyen még egy tördöfés a végén, egy ilyen fájdalmas futam végére, amikor Bottasnak a biztonsági autós fázis vette a lehetőségét arra, hogy csatázzon az első helyért, vagy arra, hogy megvédje az addigi első helyét, hiszen a pályán ő volt elől. De összességében még ez a nyomorult egy bónuszpont sem jön össze, mert a keményebb keveréken Hamilton megcsinálja.
Hamilton helyzete talán kicsit olyan, mint az az éltanulói, akinek még szerencséje is van, és mondjuk a vizsgán pont azt a tételt húzza, amelyet a legjobban is tud. Az elmúlt futamokon azért többször is láthattuk, hogy Hamilton ellen ritkán alakultak a körülmények.
Igen, ez így van, és sokszor megy ez, mint a vizenjárás. Hamilton most megint ebben a fázisban van. Nagyon nehéz ilyenkor megtorpantani, nagyon nehéz ilyenkor kibillenteni abból a ritmusból, ami gyakorlatilag ilyen öngeneratív módon a következő szerencsét is magával hozza, meg a következő jó szituációt, a következő gesztenyét is neki kaparja ki a sors, vagy saját magának teremt olyan lehetőségeket. Nyilván ebben az ő kezés benne volt, tovább kint kellett maradni a rajt gumikon, és azon még jó tempót kellett autózni, és ezt meg tudta csinálni. Szóval azért egy kicsit mindig benne van a saját szerencsének a kovácsa is ilyen szempontból az, aki ezeket meg tudja lépni.
Az elemzések szerint valószínűleg akkor is ő nyer, hogyha nincs biztonsági autós fázis, bár ugye ezt sosem lehet biztosan kijelenteni.
Hát ez amit nem tudok, ezt szívesen megnéztem volna. Ez nagyon hiányzott a vasárnapi futamból. Egyébként az elképesztően jó csaták ellenére, hogy az élen is legyen egy csata a két Mercedes között. Ugye egy oda-vissza előzés már volt az első körökben, és kíváncsi vagyok, hogy mennyire hajtotta volna meg Bottas, hogy mi lett volna a tempó különbség kettejük között, de az tény, hogy annyit tesz Hamilton, amennyit tennie kell a győzelmekért, és azért ezt egyszerűbb kimondani, és egyszerűbb azt mondani, hogy hát persze, hogy megint ő nyert, mert már akkor neki szerencséje volt. Na de a helyzetben is oda kell kerülni, hogy már a szerencse neked kedvezzen. Úgyhogy valahogy megint olyan év van, hogy szép lassan észrevétlenül Hamilton már elkezd olyan távolságba kerülni Bottastól is, hogy előbb-utóbb már a finnek is igazából esélye sem marad, vagy már csak matematikai esélye marad.
Pedig, hogyha jobban megnézzünk minden egyes adatot, minden egyes edzést, időmérőt, azért a Ferrarinak lettek volna lehetőségei, és aztán a futamokon is. Tulajdonképpen három alkalommal is nagyon közel járt a Ferrari a sikerhez, kétszer Leclerc, egyszer pedig Vettel.
Ez is érdekes, hogy a Ferrari három győzelméből egyet sem tudott győzelemre vártani, és az egyiket meg Verstappen vette el tőlük. Tehát, hogy ez is azt mutatja, hogy azért nagyon nem mindegy, hogy a pilóta mit csinál egy adott helyzetben, egy adott szituáció, és abból mennyit hoz ki. Ugye a jó kérdés az, hogyha mondjuk Verstappen ülne a Ferrariban, mernél az ellen fogadni, hogy nem lett volna meg a háromból három győzelem?
Mert nem
igazán. Egyáltalán nem biztos, hogy ez a három ne lett volna meg, hogyha Verstappen vezeti a Ferrarit.
Ugye és akkor lehet, hogy ott tartan a Bottas szintjén pontszámban.
Sokan mondják ugyanezt Alonsoval, hogyha Alonso vezetné a Ferrarit. Tehát hozhatunk olyan példákat, amit soha nem tudunk bebizonyítani.
Mindenesetre ez nem vett jó fényt Sebastian Vettelre.
Nem, Leclercnek meg a tanulói benne van. Ugyanakkor ez nagyon jól mutatja azt, hogy hasonló konstrukciók esetén, vagy egymáshoz közel álló konstrukciók esetén iszonyú sokat számít a pilóta teljesítménye, még akkor is, ha nem gondolnánk. De amikor van egy 90%-os Vettel, és akkor most lehet, hogy jó indulatú voltam, és van egy 90-95%-os, nagyon ritkán 100% környéki Leclerc, aki még tanulja az egész történetet az élmezőnyben, akkor egy mindig 100%-os, vagy közel mindig 100%-os Verstappen vagy Hamilton, az igenis érezhető plusz pont mennyiséget tudna szerezni ugyanazzal az autóval.
Hibázott a Ferrari, amikor egyértelműen Vettel mellett állt ki az első fél évben? Szinte minden szituációban.
Teljesen mindegy ennek az autónak, én azt gondolom, és most tényleg nem bántani akarom ezzel a Ferrarit, nem akarom egyik őkről sem leszedni a keresztvizet, de teljesen lényegtelen. Tehát olyan különbség van a két konstrukció között, hogy azt gondolom, hogy ezt még egy tökéletes Vettel is csak sokkal közelebb tarthatná. Ahogy mondtad az előbb, hogyha Verstappen ülne a Ferrariban, Bottas és meg lett volna három, akkor ott lenne 30-40 pontra. 30-40 pontra azt érhetnénk el, hogy most a fél szezonnál arról beszélgethetnénk, hogyha jönne egy Hamilton kiesés, egy szerencsétlen futam, egy rosszabb néhány futamos időszak, akkor visszajöhetne a meccsbe a Ferrari. De erről szó sincs. Tehát gyakorlatilag tökéletes szezont kellene menni egy Ferrari valahoz, hogy valamelyest tartani lehessen a Hamilton teljesítményét, vagy a Mercedes teljesítményét.
Sebastian Vettel visszavonulásáról elég sokat pletykált a nemzetközi sajtó. Volt, aki azt mondta, hogy bizonyos rendezvényeken látszott is, hogy mennyire unja az egészet. Ő maga ugyanakkor eléggé máshogy nyilatkozik, bár furcsa is lenne, hogyha mondjuk a szezon felénél azt mondaná, hogy igen, ő vissza akar vonulni.
Érdekes érzésem van, egy furcsa érzésem van Vettellel kapcsolatban, mert én is ezt érzem, én nem a visszavonulást érzem benne, hanem azt, hogy valahogy elvesztette az örömét az egészben, és nincs semmi motivációja, vagy annyira alapszinten van a motivációja magához képest, hogy ebből következnek ezek a furcsa balesetek, amiben vasárnap is belekerült Verstappennel szemben. Nagyon nehéz megmagyarázni, ugye saját magát logikusan egyből védte magát a rádión, aztán utána, amire kiszállt az autóból, azért végig gondolta az egészet szerintem. Talán még a csapattal is beszélt, de aztán érezte, hogy itt azon nincs mit megmagyarázni azon, hogy hátulról felöklelk valakit. De mégis benne van ez az egész, olyan, mintha nem találná a helyét. És nem tudom, hogy a Ferrari miatt nem találja a helyét, és a Ferrari-nál nem érzi magát jól már, ott kezdenek egy picit ugyanabba a helyzetbe kerülni, mint ahogy Alonso. Gyakorlatilag ugyanannyi idő alatt, ugyanazt az ívet leírva. Alonso még közelebb is volt a világbajnoki cím esélyéhez egyébként, és aztán ott nagyon kevésen múlt néha, hogy nem jött össze.
De jobban is teljesített.
Jobban is teljesített, igen. És ennek ellenére ez a kiégés, vagy ez az egymásból kiszeretés, vagy a mézesetek elmúlása utáni mégsem biztos, hogy együtt éljük le az életünket típusú érzés, ez körülbelül ugyanakkor jön Vettelnél, mint amikor Alonsonál jön. Tehát azt gondolom, hogy ez automatizmus, ez nem is emberfüggő, ez nem is habitusfüggő, ez mindenkinél megvan. Az első év oké, akkor még minden megy első lendületből, teljesen mindegy, mindenki csak jó, mindenki dicsér, mindenki a csapatnál oda-vissza. A második évben már nőnek az elvárások, akkor nem jön, akkor még azért még mindig minden rendben van, de akkor már érződik, hogy na, akkor gyerekek, szedjük össze magunkat. A harmadik év már nagyon-nagyon komoly vízválasztó, és ugye, ha Vettel átszerződését nézzük, ugye 15-ben ment a Ferrarihoz.
Ez az ötödik éve.
Pont ugyanezt a táncot járja, amit Alonso, és majdnem, hogy ugyanazzal az ívvel. Tehát 5 évet kitartani úgy, hogy már azért, hogyha visszagondolsz, hogy amikor ide szerződtem, akkor maximum adtam magamnak, jó, az első év hagyjuk, belerázódunk, még messze van a Ferrari. A másodikban már azért komolyan csatába kéne lenni, és egyébként úgy is indult a második év aztán utána Vettellel és a Ferrari, ugye 16, aztán 17 meg különösen. Tehát benne volt a pakliban, hogy na, a Ferrari most megtalálta a ritmust, egyel előrelépett, motorikusan is nagyon komolyan kezdtek előrejönni, és aztán valahogy, főleg a tavalyi év lehetett az igazán nagy fricska a végére.
És a sok hiba?
Hát a hibák, és az, hogy pontosan szerintem magában a Vettel is pontosan tudja meg a csapat is, hogy a tavalyi autóval világbajnoki címet lehetett volna nyerni. Tehát a tavalyi autóval abszolút benne volt, és volt olyan domináns időszaka a Ferrarinak tavaly, amit nem tudott annyi pontra váltani, és olyan pontokra váltani, mint a Mercedes a saját domináns időszaka itt 18-ban, és szerintem ez a tavalyi év gyilkolja az idei évet is pszichésen a fejükben, azzal együtt, hogy ráadásul az idei autó nem lett olyan jó, mint a tavalyi, és ez kicsit megint olyan, hogy nem, hogy nincs új kezdet, vagy nem visszük tovább a lendületet, hanem úgy tűnik, hogy ez a nagy levegővétel, aminek nekiálltak 15-ben, ez eddig tartott, és most megint mindent újra kellene kezdeni, és nem biztos, hogy ez kedve, energiája, meg minden türelme egyebe megvan Vettelnek, vagy akár a csapatnak.
Innen folytatjuk hamarosan a beszélgetést Weber Gábor Formula 1-es kommentátorral.